Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Köszöntöm dr. Téglás Pétert, szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Mi lesz a mai ajándékunk, amit ajánlani fogsz a hallgatóknak?
Egy könyvet szeretnék ajánlani, a könyv írója Nánási László, és a könyvnek a címe A jogrend szolgálatában, Vári Albert élete és működése, és az alcím között szerepel Vári Albert születési éve 1875, illetőleg halála 1953. A könyv ismertetésére lényegében két okból vállalkoztam. Az első ok az, hogy a trianoni békediktátum 100 éves évfordulója alkalmából mi itt ebben a műsorban, a Halas Rádió műsorában is számos kapcsolódó témával foglalkoztunk, filmekkel, könyvekkel, illetőleg külön rendezvényünk is volt ezzel kapcsolatban, és én ennek a témának egyfajta lezárásaként szeretném a könyvet ismertetni, ez az nagyon kitűnő, és a teljességre törekvő könyvet. Hát a másik ok, ami miatt én ezt ismertetem, az nagyon-nagyon szomorú. Tudnilik Nánási László könyvírója néhány héttel ezelőtt tragikus körülmények között elhunyt. Nánási László hosszú időn keresztül, majd 20 éven át volt az én hivatali fölöttesem, Bácsiskun megye főügyésze, aki kitűnő büntetőjogász volt, kitűnő elméleti jogász volt, és amellett, éppen ugye, hogy ezt a könyvet itt a kezemben tartom, kitűnő jogtörténész volt. A magyar tudományos művek tárában az ő nevéhez kapcsolódóan 132 bejegyzés van, ugye, amely különböző cikkeket, különböző tanulmányokat és különböző könyveket tartalmaz. Hát ha belegondolunk abba, hogy Nánási László azért mindenekelőtt ügyész volt.
És mikor volt mindenre ideje?
Igen, hogy mikor volt, tehát ő rendkívül termékeny volt e tekintetben is. Na most én ezek közül választottam azt a könyvét, amely számomra a legjobban tetszik. Hát ez természetesen ez egy szubjektív értékítélet, de nekem ez a könyv tetszik a legjobban. Ez az, amely az ügyészi miben létet, és egyáltalán a 20. századi jogászi sorsot a legteljesebb mértékben és a legszemléletesebben tartalmazza, illetőleg bemutatja.
Ki, akiről ír? Nyilván laikusaként egy kis ismertetésre szorul számunkra.
Ugye Vári Albert Arad környékén született, nem ezzel a névvel, később kapta az őt örökbefogadó nevelő apjától a nevét. Királyi főügyész volt, tehát életének javát az ügyészségen töltötte el, és tetejében mindezt egy olyan időszakban, hogy az az időszak Magyarország története szempontjából is meghatározó és rendkívül tragikus volt. Iskoláit egyébként, nagyon jó iskoláit az ország különböző középiskoláiban végezte, komoly tanulmányokat folytatott, és hát időről időre ugye teszek föl találós kérdéseket a Halas Rádió hallgatóinak, vajon mit gondolnak, melyik gimnáziumban érettségizett, és szerezte meg a középiskolai érettségit.
Csak nem, öreg Szilárdis diák.
Arról van szó, egész pontosan arról van szó, a századfordulón Kiskunhalason érettségizett. Egyébként külön sajnálom, ez egyébként főügyész úrnak volt egy törekvése, hogy a gimnázium oldalára, bejáratához Vári Albert emlékére egy emléktáblát helyezzünk el. Ez aztán különböző okok miatt, amit nagyon sajnálok, meghiúsult, de nem baj, hogyha tudják a halasiak, hogy bizony ez a nagy nevű magyar jogász, ez itt Kiskunhalason érettségizett. Ezt követően jogi egyetemre járt, bíró és ügyvédi szakvizsgát tett, rövid ideig ügyvédkedett, azonban hajlamai és érdeklődése szerint inkább az állami szolgálatot választotta, és nem sokkal később elhelyezkedett a királyi ügyészségen. Hamar fölfigyeltek egyébként a tehetségére, nagyon jó íráskészsége volt, publicisztikai készsége volt, és nagyon gyorsan megindult a karrierje, vidékről hamarosan a fővárosba került, a fővárosba aztán alügyész, nagyon hamar ügyész lett, meglehetősen nagy volt egyébként a létszámhiány. Budapestnek ugye a századfordulós történetéből ugye a csillogásra, a fényre és a csodálatos épületek megépítésére, megvalósítására emlékszünk, de hát azért volt ott egy árnyoldal is, mégpedig az, hogy a jelentős népesség növekedés folytán bizony a bűnözés nagyon-nagyon megnőtt Budapesten ebben az időszakban, még a világháború előtt.
Első világháború előtt.
Természetesen az első világháború előttről beszélek, és hát óriási munkaterhe hárult a nem túl nagy létszámú ügyészségre. Így aztán Vári Albert viszonylag korán megkapta a kinevezését, és a tehetségét és hajlamait látván alapvetően az esküdszéki ügyekben járt el. Na most messzire vezetne az idő hiányában nem nagyon tudom megmagyarázni, hogy az esküdszéki tevékenység egy mindenkori vádbiztos számára nagyon-nagyon komoly megterhelést jelent, hisz ott nem a szakbírót, vagy elsődlegesen a szakbírót kell meggyőznie a vádlott bűnösségéről, hanem a laikus testületet, az esküdteket.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést és könyvajánlót. Nánási László, a Jogrend Szolgálatában Vári Albert élete és működése, könyvet ismerteti dr. Téglás Péter. Ugye az esküdszékről szerintem sokan tudnak, hiszen rengeteg amerikai filmben látjuk az ilyen típusú filmekben, hogy milyen fontos kulcs szerepe van. Folytatjuk hamarosan a könyvajánlót.
Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai könyvajánlót dr. Téglás Péterrel, aki a nemrégiben tragikus körülmények között elhunyt Nánási László egy csodálatos könyvét ismerteti most, amely természetesen egy jogász élete, Vári Albert élete és működése a Jogrend Szolgálatában című könyv, és ugye a századforduló jogászáról beszélünk Budapesten, aki hát az esküdszéki munkát segítette. Én amennyire tudom, nincs már esküdszék Magyarországon. Ez egy nagyon érdekes történet, hogy amikor volt, hogy működött.
Hát valóban mondjuk ez egy kicsit messzire vezetne, hogy az 1896-os BP bevezette az esküdszéki rendszert Magyarországon, amely aztán még a századfordulót követően, tulajdonképpen a két világháború között ez az intézmény Magyarországon elsorvadt, tehát a laikus elem közreműködése az ítélkezésben egy más rendszerben, az úgynevezett Schöffer rendszerben történt. Ha alkalmunk lesz rá, akkor majd erről beszélünk részletesebben is. De lényeg az, hogy Vári Albert a vádat számos esetben az esküdszék előtt képviselte, ezek főben járó bűnök voltak, gyilkosság és a többi, illetőleg egy nagyon-nagyon fontos ügycsoport, a sajtócenzúra, amit abban az időben az ügyészség végzett, a sajtó perekkel kapcsolatos eljárások az esküdszék hatáskörébe tartoztak. És mondjuk, ha tárgyi súlyukban nem is volt fogható mondjuk egy gyilkossági ügyhöz, viszont az emberi és a politikai töltete olyan volt, hogy nagyon komoly összecsapások, nagyon komoly jogi érvelés, nagyon komoly rátermettség kellett ahhoz, hogy ott az állam érdekeit, a közérdeket az ügyészség képviselje. Vári Albert nagy népszerűségnek örvendett szakmai körökben, nagyon neves emberekkel ismerkedett meg, egyébként pedig már joghallgató ként is a legnagyobb magyar jogászoktól tanulta a büntető anyagi jogot, a büntető perrendtartást, illetőleg a magánjogot. Tehát egy kitűnően fölkészült, valóban jogállami szellemben tevékenykedő, a szabadság szellemében tevékenykedő, ahogy ő ezt aztán később nevezte, ügyész volt, akinek természetesen az életében óriási törést okozott az, hogy az első világháború után ugye a magyar állam összeomlott. Ő, aki egyébként testi megjelenésében is egy nagyon impozáns férfiú volt, 190 centi magas, remek sportoló, császárvadász, hadnagyi rendfokozatot szerzett, viszont tényleges katonai szolgálatot a háborúban azért nem teljesített, mert annyira nagy szükség volt rá az ügyészségen, hogy az igazságügyminiszter mentesítette, és hát ugye ellátta azokat a meglehetősen szigorú feladatokat, amelyeket háború idején, ugye a hátországban igazságszolgáltatási és bűnüldözési szempontból el kellett látni. Na most, hát ugye eljött 1918, és ugye 1918 októberében olyan rettenetesen felgyorsultak az események, hogy azzal lépést tartani és fölfogni, és alkalmazkodni ezeket az eseményekhez, hát nem hétköznapi emberi rátermettséget igényelt. Na most Vári Albert, aki azért értette a korát, azért jellemző, hogy még ő is mekkorákat tudott éveszteni, mert 1918. október végén, amikor megalakult a Magyar Nemzeti Tanács Károlyi vezetésével, és tette azokat a kijelentéseket, amelyeket tett és folytatta a propagandáját, akkor Vári Albert egész egyszerűen indítványozta a korabeli kormánynak, kezdeményezte, hogy már pedig ezeket az embereket le kellene tartóztatni. Na csak hát, hogy 5 nappal később Károly Mihályt a király miniszterelnöknek nevezte ki.
Börtön vagy miniszterelnöki szék? Változékony idő volt ez az 1918?
Változékony idő volt. Azért ugye tudjuk, hogy november közepén aztán kikiáltották a népköztársaságot, tehát államformaváltás következett be Magyarországon. Elszakadtunk Ausztriától, vége volt az osztrák-magyar monarchiának, ugye népköztársaság, ez lett a megnevezése a magyar államnak. Ez egyébként nagy változást az ügyészek életében és az igazságszolgáltatás életében nem jelentett, mert ugyanazokat az anyagi és eljárásjogi szabályokat kellett alkalmazni. Magyarul az úgynevezett népköztársaság igenis kontinuitást vállalt a monarchiával. Annyi változás következett be, hogy az ügyészeket nem királyi ügyészeknek hívták, hanem államügyészeknek. És ebben a nagyon-nagyon nehéz helyzetben Vári Albertnek a képességei még inkább kidomborodtak. Szervezőkészsége, egyáltalán az, hogy összetudta fogni a nyomozóhatóságoknak a tevékenységét, és úgy, ahogy valahogy abban a rettenetes, kaotikus helyzetben föntartotta, vagy segített föntartani a közrendet. El is ismerték a munkáját, ezzel kapcsolatban nem volt különösebb gond, de hát ugye gondoljunk bele, hogy 1918 novembere, decembere, januárja, februárja és március, tehát lényegében egy szűk 5 hónapon belül ismét egy rettenetes változás következett be. Tudnélik novemberben, 1918 novemberében megalakult a Oroszországból hazajött hadifoglyok közül a magyarországi kommunista párt, a kommunisták magyarországi pártja, ugye Kumbéla vezetésével, akik féktelen propagandát fejtettek ki, minden törekvésük az államrend megdöntésére és meggyengítésére irányult, viszont a politikai helyzet nem kedvezett annak, hogy Vári többszöri javaslatá ellenére büntetőjogi eszközökkel lépjenek föl ezek az emberek ellen, míg nem, aztán 1919. februárjában már ugye a Népszava szerkesztősége körül kialakult lövöldözés miatt a helyzet tovább nem volt húzható, és ezeket az embereket, a Kumbélát a cimborjáival együtt letartóztatták.
Nánási László könyvét ismerteti dr. Téglás Péter, maradjanak velünk.
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai beszélgetést és könyvajánlót. Nánási László, a jogrend szolgálatában Vári Albert élete és működése. Halljuk tovább a történetet.
Na most ugye a kommunisták egyre erősebbek voltak, és hát ugye a szociáldemokratákkal összefogva aztán 1919. március 21-én bekövetkezett az, amelyet hát ugye valamennyien legtöbben ismerünk, ugye kikiáltották a tanácsköztársaságot, és hát ugye a letartóztatásban lévő kommunisták ugye Kőbányán voltak kint a gyűjtőfogházban. Az igazságügyi miniszter ugye az újabb politikai változásokra figyelemmel magához rendelte Vári Albertet, mint főügyészt, és azt az utasítást adta neki, hogy legyen szíves, menjen ki a gyűjtőfogházba, és szabadítsa ki ezeket az embereket, hisz fogolyból máról hónapra ők lesznek Magyarország új urai.
Hihetetlen egy időszak.
Kiküldött érte egy autót, ezt az autót aztán időközben annak rendje módja szerint fegyveres emberek elrabolták, úgyhogy a hűvös völgyből valahogy be kellett vergődnie neki az igazságügyi minisztériumba Vári Albertnek. Onnan a katonatanács valamilyen teherautója vitte ki Kőbányára. Most ennek jelentősége van, hogy, és majd később el fogom mondani, hogy miért, hogy ki és hogyan, milyen autóval vitték Vári Albertet, aki annak rendje módja szerint, ugye, kihirdette Kumbélának meg a haverjainak ott, hogy hát tekintsék magukat szabad embernek, velük szemben a személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedéseket megszüntették. Már egyébként is egy szanatóriummal alakult át számukra, vagy egy kávéházzá alakult át számukra ez a fogház, mert már hetek óta ugye ott ők szabadon mászkáltak és látogatókat fogadtak, meg leveleket írtak, meg lázítottak, de a lényeg az, hogy innentől kezdve ugye mindenféle korlátozás megszűnt, és Vári Albertnek mondta a Kumbéla védője, meg a kommunistáknak a védője, hogy hát üljön be melléjük az autóba, és akkor majd beviszik a belvárosba. Hát aki úgy ismeri Budapestet többé-kevésbé, tudja, hogy mekkora távolságok vannak. Ezt Vári Albert nem fogadta el, hanem onnan Kőbányáról szépen beballagott a Markó utcába.
Élt egy kis gyanúval.
Élt később, aztán ezek a kedves kommunista urak, mindenki úgy próbált emlékezni, hogy a Vári Albert beült hozzájuk az autóba, és hát ugye napkeletként és Magyarország megmentőjeként tüntette fel őket, és micsoda szónoklatot intézett hozzájuk, hát ez egy szemenszedett hazugság, és egyszerűen nem igaz. Természetesen a tanácsköztársaság ellentétben mondjuk a Károlyi kormánnyal alapvetően szakított a magyar jogi hagyományokkal, nem vállalt kontinuitást a magyar állammal, bevezette a forradalmi törvényszégeket, és hát ugye ismerjük az iskolai tanulmányaimból, hogy milyen intézkedésekre kerül sor, és természetesen nem vállalta a személyzetet sem. Tehát az ügyészek is szétszélettek, hát Vári Albertnek volt egy kisebb birtok a Csengődön, itt ugye a Bácskiskun megyei Csengődön, nagy valószínűséggel, hát nincsenek okirati bizonyítéke, de nagy valószínűséggel a tanácsköztársaság hónapjaiban ott húzta meg magát. Na most ugye július végén vége lett ennek a kutyakomédiának, amit ezek az emberek itt műveltek, és hát ugye rögtön elkövetkezett. Tehát már augusztusban elkövetkezett a számonkérésnek az időszaka. Hát volt egy rövid kormány, amelyik néhány napon keresztül regnált, de hát az is teli volt még népbiztosokkal, és utána az azt követő kormány időszakában meg is indultak a büntetőeljárások, illetőleg megtették azokat a lépéseket a bűnüldöző szervek, amelyet ugye a bűnöző kézrekerítése esetén meg kell tenni, tehát a körözések és elfogató parancsokat kiadták, és hát egy jelentős részük, akiknek ugye nem sikerült eliszkolni, azok a hatóság kezére kerültek, hát ugye később aztán ezekből lettek a népbiztos perek, egyébként mondjuk az egyik legaljasabb terroristát, ezt a Cserny Józsefet, ezt viszonylag nagyon gyorsan kézre kerítették, és hát később éppen Vári közreműködésével, ügyészi közreműködésével őt, és hát a bűntársait halálra is ítélték. Na most az egész büntetőjogi felelősségre vonás a kommun alatt elkövetett cselekmények miatt Vári vezetésével zajlott, úgy, hogy közben ugye Budapestet és az országnak több mint kétharmadát a román hadsereg elfoglalta, és léptem nyomon beleavatkozott az igazságszolgáltatás működésébe is. Tehát ha valakit Váriék elfogtak, akkor azt a románok kiszabadították, és fordítva, tehát egy iszonyatos kaotikus helyzet volt, tehát ilyen körülmények között hihetetlenül nehezen tudtak dolgozni. Egészen novemberig tartott ez az állapot, mire a románok kitakarodtak Budapestről, és ez a folyamat folytatódott 1920-ban, nagyon komoly perek zajlottak le egy jelentős részében, tehát az első kommun perben még Vári képviselte a vádat, a hatalmas vádbeszédét később egyébként aztán külön egy jegyzetben ki is adták, tehát írásbeli formájában egyébként a könyv mellékletében el is olvasható. Hát ugye keserűen mondom, ugye, hogy mi történik azokkal az emberekkel Magyarországon, akik túlságosan okosak, és hát ugye túlságosan rátermettek, természetesen kirúgják őket. Várinak is ez lett a sorsa, mert hát ugye azért a politika nem volt teljesen elégedett az ő tevékenységével. Ugye tudjuk, hogy 1919. október 31-én egyébként szerintem mindmáig ismeretlen katonák, vagy katonán ruhába öltözött személyek a Hermina úton betörtek Tisza István házába, villájába is megölték a volt miniszterelnököt. Azonnal megindult a nyomozás, viszont a kommun ideje alatt ez a nyomozás leállt, sőt az iratok is elvesztek. És amikor a kommun megbukott, akkor ugye ezt az eljárást folytatták, és hát ugye olyan emberek ellen és olyan politikai töltéssel, amely azért egy igazi ügyésznek, mint ami ilyen Vári Albert volt, hát nem volt ínyére. Nagyon nagy a valószínűsége, természetesen a leváltását nem indokolták meg, nagyon nagy a valószínűsége, hogy a eperben, vagy ez eljárásban vitt szerepe miatti elégedetlenség következtében 1920. decemberében leváltották, és hát ugye minálunk a leváltás az általában együtt jár egy kis megaláztatással is, mert ezt az egészen kitűnő embert berendelték az igazságügyi minisztérium börtönügyi osztályára, valami színekura állásba, ott körmölgetett valamiket, semmi lényeges feladatot nem kapott, na most viszont azért ez az időszak alkalmas volt arra, hogy kicsit rendezze a gondolatait, kevesebb munkával földolgozza azokat az élményeket, amelyeket ugye ez a nagyon nehéz időszakban beszerzett, és hát ugye az ő nevéhez fűződik, hogy elkészített egy összeállítást, amit aztán később könyvformában is kiadtak, a vörös terrorról és annak áldozatairól, tehát mind a mai napig a történészek ehhez nyúlnak vissza forrásanyagként, hogy a tanácsköztársaság idején milyen szörnyűséges terrorakciókra került sor.
Innen folytatjuk hamarosan, még egy-két dolog feltétlenül elmondásra vár a könyvvel kapcsolatban, tehát maradjanak velünk, dr. Téglás Péter ismerteti Nánási László könyvét, mely Vári Albert életéről szól.
Vend és olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban!
Folytatjuk a mai könyvajánlót Nánási László egy csodálatos művéről. A Jogrend szolgálatában Vári Albert élete és működése című könyv ismertetőjében vagyunk, és hát a történet elképesztő izgalmas kanyarok után ott tart, hogy Vári Albertet kirúgták a fővárosi főügyészi pozícióból, hiszen az 1918-19-20-as évek azért nem könnyűek egy főügyésznek, ha úgy tudjuk a vörös terror, fehér terror idejét, és mondtad, hogy a legizgalmasabb rész még mindig ezután jön.
Igen, hát megemlítetted azt a jelenséget, ami miatt aztán Vári Albertet kénytelenek voltak reaktiválni. Tudnék, a fehér terror, tehát ugye nem elég baj volt az államnak az összeomlása, a káosz. Utána a tanácsköztársaság, illetőleg az azzal együtt járó vörös terror. Utána a magyar állam minden idők legnagyobb megaláztatása, ugye a román megszállás és az azzal együtt járó nagyon komoly terror. Hanem ezzel egy időben, tehát 1919. augusztusa után beindult az úgynevezett fehér terror. Szörnyű dolgok történtek, és ez a fehér terror nem akart abba maradni. Na most ez megérdemelne egy külön beszélgetést, erre nyilvánvalóan nincsen időnk, de az a lényeg, hogy a magyar államnak mindennél nagyobb szüksége volt a konszolidációra. Arra, hogy valamilyen módon ez a magyar állam újra visszakapcsolódjon a nemzetek sorába, és ugye ezek a féle terrorisztikus akciók és ez a féle káosz, ez nagyon nem tett jót az ország nemzetközi megítélésének. Így aztán 1921-ben már Bethlen István volt a miniszterelnök, amikor azt mondta, hogy most már nagyon határozott és erőteljes intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy elsősorban a Duna-Tisza közén zajló szörnyű terrorisztikus jelenségeknek most már aztán elejét vegyék, mert ugye ezeknek a cselekményeknek az elkövetők mindig adtak egy politikai szint, de hát ezek az elkövetőknek egy jelentős része közönséges rabló volt. Közönséges rabló volt, aki olyan embereket bántott, és olyan embereket fosztott ki, akiknek egyébként a tanácsköztársasághoz az égvilágon semmi közük nem volt. Mit tettek, kérem szépen? Vári Albertet reaktiválták.
Újból pozícióba állították.
István, így van, Bethlen István visszahívta, és újra fölkérték arra, egy különleges ügyészi megbízást kapott, hogy hangolja össze az ezzel kapcsolatos bűnüldözési munkát. Nem térek ki a lényegre, ez is egyébként rendkívül érdekes, hogy próbálták a munkáját akadályozni, meg aztán egyébként akadályozták is, de nagyon hathatós tevékenységet végzett, és a fehér terrorról is írt egy nagyon-nagyon fontos összefoglalót.
Ez, ha nem lenne szomorú, vicces lenne.
Ezt most nem tudom eldönteni, hogy ez jó vagy rossz, de a lényeg, hogy 1925-ben újra kirúgták. Túl jó dolgozott. Most ő neki egyébként emberi szerencséje, hogy Bethlen István, aki szintén egy nagyon nagy formátú ember volt, politikus csinált belőle. Tehát országgyűlési képviselő lett, és az élete hátra lévő részében törvényalkotói munkát végzett, nagyon magas színvonalú törvényalkotói munkát végzett, és lényegében ez a tevékenysége akkor hanyatlott le, amikor elkezdődött a szélső jobbra csúszás, tehát nem értett egyet a nyilasokkal, a nácikkal, nem értett egyet a magyarországi külpolitikával. Tetejébe az első feleségének halála után a második felesége zsidó volt, úgyhogy aztán nagyon komoly okuk volt. A félelemre bujkálniuk kellett, az ostromot nagyon nehéz körülmények között élték át, Budapestnek az ostromát, és kérem szépen eljön 1945, és a kommunisták átveszik a hatalmat, és mit tesznek, kérem, a fehér terror felelőseit, akik annak idején Hortitól közkegyelmet kaptak, azonnal elővették. És a népbíróságok azonnal elkezdték a felelősségre vonásokat, akik a tanácsköztárságot követő fehér terrorban részt vettek. Na, kinek a munkáját használták föl, ugye bizonyítékként a fehér terror elkövetésére, Vári Albertnek a korabeli összefoglalóját. Hát ugye ez a szerencsétlen ember hiába magyarázta, hogy kérem, én nekem ez egy összefoglalom, ez egy jelentésem, ez önmagában persze lehet bizonyíték, na de hát azért több bizonyítékra is szükség volna, mint az én a saját jelentéséről mondta mindezt. Na, kihallgatták tanúként is, de hát alapvetően ugye a korabeli marasztaló ítéletek az ő összefoglaló jelentésén alapul.
Szegény, ha tudta volna. Vajon megírta volna-e?
Igen, hát most azért ez egy nagyon érdekes dolog, ez megint messzire vezetne, hogy azért a bűnöst, azért mégiscsak az a dolgok rendje, hogy a bűnöst előbb-utóbb legyenek szívesek, vonják felelősségre. Igen, ám csak Vári Albert a rendkívül magas állami beosztása, és egyáltalán az a szerep miatt, amit ő az elmúlt időszak, az elmúlt évtizedek igazságszolgáltatásában játszott, ugye hortista hivatalnoknak számított, annak rendje módja szerint mindenét elvették, lakásából kiüldözték, és valami békés megyei faluba, annak is valami tanya részére telepítették ki a szerencsétlen feleségével együtt úgy, hogy ebben az időszakban már erősen hanyatlott az egészségi állapota. Mária Albert rendkívüli emberi erejére jellemző, hogy még ott is megtalálta az elfoglaltságot, és megtalálta a megfelelő kontaktust az ott élő emberekkel, és nagyon hosszas küzdelem után tudta elérni, hogy 1953-ban ugye föloldják vele szemben ezt a féle kitiltást Budapest területéről, és akkor Csengődre tudott költözni, a valamikori birtokába is ott halt meg, hát akkor már nagyon súlyos beteg volt, de hát ott azért mégiscsak az ismerős és a szerettei társaságában halt meg.
Hát azt gondolom, hogy nagyon fordulatos életút, amit Várja Albert magáénak tudhat, melyben ember tudott maradni a végéig. Azt gondolom, hogy nagyon izgalmas olvasmány. Nánási László könyvét ismertette dr. Téglás Péter, Várja Albert élete és működése a jogrend szolgálatában a viharos 20. század elejétől körülbelül a végéig. Feltétlenül olvassák el, köszönjük, hogy velünk tartottak. Dr. Téglás Péterrel beszélgettünk.